Messzellátó, hazai turisztikai magazin.
Jó napot kívánok! A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Szent Irmai Ágnes vagyok. Kecskemét híres város, a középkortól napjainkig. Ezt a címet viseli, és ez a vezérfonala a megújult kecskeméti városháza látogatóközpont élményterének, melyet dr. Virág Zsolttal, a Magyar Kastélyprogram ügyvezető igazgatójával, a kiállítás kurátorával járunk be. A városháza díszes épülete Kecskemét főterén áll, közel 130 éve. A szecessziós épülettömb kívülről szemlélve is óriási, de nagyságát a belső tér látványa után érezzük igazán. Az elmúlt 4 évben 3 zárt udvara, széles folyosói, lépcsőháza, díszterme és minden helyisége teljes körűen megújult. Az élmény, tudás és múzeum pedagógiai terek mellett egy az utcáról megközelíthető kávéház is kiegészíti és bővíti a város turisztikai kínálatát. A látogatóközpont elődjét egyébként még múzeum formában az épület tervezője Lechner Ödön is szerette volna megvalósítani, de ez mostanáig váratott magára. Dr. Virág Zsolt művészettörténész kalauzol.
Nagyon érdekes a történet, hiszen amikor Lechner Ödön és Pártos Gyula benyújtották a sem magasság, sem mélység nem rettent jeligényű pályázatukat az új városházra egy nyílt tervpályázaton, akkor eredetileg voltak még olyan tervváltozatok, ahol valóban egy városi múzeumot is terveztek az épületbe. Aztán, ahogyan ez szokott lenni néha, ahogyan a következő tervváltozatok készültek, egyre több irodára lett szükség, és a múzeum az feledésbe merült volna, ha nem maradtak volna fenn azok a tervváltozatok, amelyen még azok is szerepeltek. Éppen ezért, amikor a Modernizációs program keretében, a város vezetésével elkezdtünk azon gondolkodni, idestova 7 éve, hogy hogyan, milyen formában lehetne a városházát felújítani, hiszen 1895 nyarán került átadásra, és azóta jelentősebb renoválás nem történt. Gyakorlatilag most lehetett a műemléki elvek mentén újra gondolni egyrészt a városházának a gyakorlati használatát, másrészt pedig az, hogy hogyan lehetne ebből egy 21. századi innovatív városháza egy teljesen más térhasználattal, mint ami adott esetben Magyarországon eddig megszokott volt. A városházi kiállításnak a megalkotásakor mindenképpen fontos volt, hogy a város történetét egyrészt kronológiai oldalról járjuk körbe, másrészt, hogy ez egy más típusú kiállítás legyen, mint ami adott esetben megszokott. Ez egy fényekkel, hangokkal, sőt illatokkal modellált kiállítás, erős atmoszférákkal dolgozik, és valóban a város történetének megfelelően különböző szakaszokra van osztva, hiszen a mai kor látogatója már alapvetően rövid tartalmakat szeret fogyasztani, ugyanakkor abból meg minél többet, éppen ezért 310 különböző téma került feldolgozásra a kiállításon, ezek viszont viszonylag tömören, körülbelül 300-400 karakteres mélységben.
Belépünk az első helyiségbe, bal oldalon egy szobor fogad, egy alak fogad minket, ki ő?
Igen, ez egy méretazonos másolata a Kecskeméti Városháza ormán álló szobornak, amely valójában ikonográfiai oldalról egy német városházi előképet tükröz, az úgynevezett Rathausmannt, azonban itt a köznép már a városháza építése korában, mint arról a korabeli sajtóból nagyon jó információk előkerülnek, elnevezte Árpádkának. És hát Árpádka valójában tényleg egy olyan vitéz, aki őrzi a városházát és ugye a város polgárait. Ez az egyik ilyen megalapozó dolog, amely itt rögtön az előcsarnokban található. Hasonlóképpen bemutatásra kerülnek Kecskemét város jelképei, egyrészt a jelmondat, másrészt a címer, ugyanakkor a zászló is, amely egy meglehetősen fontos szimbólum volt, mind a millennium idején, mind pedig napjainkban az.
A város nevének az eredetét láthatjuk itt, Kecskemét és a Bakcsilla kép. Miről kapta a város a nevét?
Most az Árpád-kor terembe érkeztünk, amely Kecskemét városnak a kezdeteit mutatja be. Nem véletlen, hogy minden teremnek a jelképeként választottunk egy-egy zsolnai majolika portrét, amelyek a városhoz a külső falán találhatóak, és Szent István király volt az, aki meghatározza a termet. Illetve egy-egy idézetet is választottunk természetesen, amely a város ezen korszakára jellemző. Itt valóban az Árpád-kor kerül bemutatásra Kecskemét eredetmondájával, a nevének az eredetével együtt, illetve mivel akkor még jelentős puszták terültek el a város határában, gyakorlatilag ezek kerülnek ismertetésre. A városnak vannak különböző Árpád-kori épületei, mindmáig, ez talán kevésbé van benne a köztudatban, ilyen például a Ferences templom, és amely épületek pedig lebontásra kerültek, ilyen például a Homoki kápolna, azok pedig makett formájában kerülnek ismertetésre.
Mióta viseli a város ezt a nevet, hogy Kecskemét?
Az első írásos említés valóban már Kecskemét néven említette. A címerben viszont van egy nagyon érdekes fordulat, hiszen Szent Miklós volt a város védőszentje, hasonlóképpen, mint az első plébánia templomának, és az első címerben egy pecsét nyomon még Szent Miklós képe jelenik meg, ugyanakkor egy kecskével. A következő periódusban viszont már a kecske motívum jelenik meg, és éppen ezért egy infografikát ki is helyeztünk a kiállításban, amely azt követi végig, hogy évszázadról évszázadra hogyan is változott így a címerkép, és azon belül is a kecske, mint a fő címer alak.
De tulajdonképpen ez a szimbólum, ez megvan a címerben mind a mai napig, és ez az legrégibb. Miklós lekerült a címerről, és a kecske megmaradt. Kecskemét várossá fejlődése, érdekes Kecskemét jellemzőket tüntettek fel. Kevés haszna van, mint a kecskeméti szélmalomnak. Ezek mik egyébként ilyen kis szösszenetek?
Adott esetben a savát borsát egy-egy város bemutatásának azok a jellemző idézetek adják, amelyek vagy a népajkán maradtak fenn, akár a környező városokban, mint Nagykörösön vagy Celléden, de hasonlóképpen itt Jókai Mortól, Móri Zsigmondtól is találhatók idézetek, amelyek viszont már az irodalmi réteget tükrözik, és így, hogy a városnak megvolt a jellegzetessége, megvolt a hírneve, ennek az irodalmi kivetülését is ezen az UV-fénnyel megvilágított falon szerettük volna bemutatni.
A puszták metropolisza Kecskemét messze látszik, mint a kecskeméti gatyásfa. Na hát itt el lehet aztán egy-egy mondaton gondolkodni, hogy mit is akar ez jelenteni. Sok tornyú Kecskemét, hát ezt igen, innen a főtérről látjuk is, de majd a tornyokról gondolom lesz egy következő helységben szó. Átlépünk a tornyok városa, pont ez a következő terem. 16. és a 18. század. Itt mire irányítják a figyelmet?
Itt a külső majolika díszek közül Gróf Zrínyi Miklós, a szigetvári hősnek a portréja fogad minket, és minden teremnek van egy másik jelképe is, amely szintén a külső zsolnai majolika díszekből lett kiválasztva. Ide részben a török kor miatt, de a félhold motívum került be emelésre, különböző szecessziós díszítő elemek közül, és ami idézet pedig jellemzi ezt a termet, az valóban Zrínyi Miklósnak a Szigeti Veszedelemből vett egyik idézete, illetve az egyik költeménysor. Ennek a teremnek az egyik legmeghatározóbb eleme az a beszélő köntös, egy 2,5 méter magas maketre vetítve, amely az irodalomban Kecskemét talán a legjobban jellemzi, Mikszáth Kálmán óta, és ennek az érdekes eredetmondának járunk a nyomában, hiszen az eredeti levéltári forrás nemes másolatban kihelyezésre került, ez egy 1596-os feljegyzés, amelyben a beszélő köntösnek a legendája leírásra került, és később ez persze a népajkán is tovább élt, nagyon sok változatban, több rétegben. És hogyha valaki beáll ebbe a beszélő köntösbe, akkor valóban elkezd mesélni, és elmeséli a saját történetét.
És ahogy belépünk...
Legendák röpködtek az országban a beszélő köntösről. Mindenféle zagyvat oldalékkal, hogy a köntös a veszély idején megszólal, és tanácsot ad a bíráknak. Ha a beteg megérinti, meggyógyul. Ha a hajadon vagy özvegy megcsókolja, félhez megy. Az okosabbak azt állították, hogy a köntös nem valami különös Isten csodája. Az az egész, hogy a szultán póklábas aláírásával bele van szőve, engedelmeskedjetek e kaftány viselőjének.
Hogy kilépünk alól, egy térbeli városkép fogad minket. Itt látjuk igazán, hogy innen a főtérről hány templom, torony, illetve épülettorony díszíti Kecskemétet.
Igen, láthatjuk napjainkban is döntő részében, ez egy 1840-es évekbeli C-levélnek, a rétegelt és tulajdonképpen dimenziókra bontott változata. És azért is nagyítottuk fel, hogy a látogatók el tudják képzelni, hogy milyen is volt valójában Kecskemét az 1840-es években, illetve hogy még egy kis művészettörténészi adalékot szolgáltassak, ez egy korábbi állapotot tükröz, ugyanakkor az 1840-es évekre kivetítve. A tornyok egyébként a barokkorban épültek a 18. században, és lehet látni, hogy itt a vallási türelem az már nagyon korán megjelent, hiszen egymás mellett vannak ezek a templomok. Gondolok itt akár a római katolikus, akár a református egyház templomaira, vannak szerzetesrendi templomok, a ferences és a piarista, és hát van görög-keleti templom is, amelyet a kereskedők adományáiból épített fel az itteni görög-keleti egyház.
Az említett épületek tornyait a városháza előtti térről különböző irányokba fordulva ma is láthatjuk. Néhány perc zene után folytatjuk sétánkat a Kecskeméti Városháza látogatóközpontban. Itt az előtérben pedig a szélmalmokat látjuk, gémeskutat. Ennyi szélmalom volt?
Igen, a jelentős pusztásodás miatt a szélmalom volt az a leggyakoribb módszer, ahogyan megörölték a gabonát. Itt vízimalomnak a létesítésére nem volt lehetőség szélmalomra annál inkább. Éppen ezért egy jellegzetes motívum volt, illetve itt így az egyes céllevél rétegek közé az installációban elrejtettünk fel villanófényeket is, amely pedig az egész kertes keret történetét mutatja meg. Jelesül, hogy a lámpagyújtogató hogyan járja végig, este, majd pedig reggel hogyan oltja el azokat a lámpákat, amelyeket korábban meggyújtott az él leszálltával. A lámpagyújtogató egyébként az, akit Körvélyesi Zsolt megszemélyesít rögtön az erőcsarnokban, hiszen valamennyi hangzóanyagot, illetve valamennyi beszélő képet a Kecskeméti Katonai József Nemzeti Színház művészei jelenítenek meg, és hát emiatt látható, hogy ez a lámpagyújtogató minden teremben valamilyen formában szimbolikusan vissza tud térni.
Figyeljük, ahogy halad, fel-fel villannak a kis lámpák, és utána le is oltja őket, gondolom, ahogy hajnalodik. Az aranykor, a 19.-20. század.
Valóban a kiegyezés utáni kor ezt is elképezi első Ferenc József császár és király Majorika portréjának az itteni másolata a kiállítás bevezető falán. Nem csak az ország életében volt egy rendkívül dinamikusan felfutó, virágzó életszakasz, hanem Kecskemétváros életében is. És talán ez az a kiállító terem, ahol a legtöbb tartalom került a falakra, hiszen itt tömören, de bemutatásra kerül valóban a konzervipar, a gyümölcs- és szőlőtermesztés, az állattenyésztés, a feldolgozóipar, illetve a baracktermesztés. A teremben barackillat is érezhető, hasonlóképpen ugyan az előző teremben a rózsaillat. Ez mindenképpen fontos volt, hogy a kiállítás minden érzékszerve hasson.
Különböző kosarakban gyümölcsöket láthatunk, illetve egy ilyen kis gyümölcsös szekér, nem tudom, talán a piacra szállították ebben az eladnivalót.
Igen, valóban ez egy hiteles másolat, egy archív fényképen látható olyan szállítóeszközről, amellyel a piacra hordták a különböző terményeket. A kecskeméti piac esetében egyébként szerencsénk van, hiszen a levéltárban nagyon pontos információkat is sikerült feltárni. Így például tűpontosan megvolt az, hogy a piactéren, amely napjainkban is Kecskemét város főtere, milyen módon helyezték el a különböző árusokat, hol volt a zsibvásár, hol voltak a gyümölcsösök, hol volt a halas, stand, hol voltak a kenyeresek, tehát mindenkinek megvolt a pontos helye, illetve az egykori konzerveknek a különböző címkéi, infografika jelleggel kiáltásra tudtak kerülni.
Igen, nagyon híres volt a kecskeméti konzervgyár, konzervipart, évtizedekig meghatározta a város életét.
És hát ezért is van az, hogy itt ennek a teremnek a fénye, az egy aranyszínű megvilágítás, ez is így szimbolikusan az aranykor tudja felidézni. Ugyanakkor vannak olyan csemegék is, mint a pusztai élet bemutatása a 19. század végén, hiszen még akkor meglepő módon még mindig tartott a betyárkor, de van például a gémeskutas infografikánk, hogy a gémeskútnak a gémje milyen formában, hogyan állt, azzal tudtak üzenni a látótávolságon belül lévő gulyásoknak, kondásoknak, és ez volt tulajdonképpen a korabeli SMS-ez alapján lehetett tudni, hogyha akár csendőr közelgett, vagy akár különböző baj történt, tudtak egymásra jelezni, hogyha segítséget kértek.
Ha ide lépünk ehhez a felülethez, itt irányíthatunk és kezdeményezhetünk is mozdulatokat, képeket. A kis asztalon mozdítjuk, és a falon látjuk kivetítve azt, amit itt kicsiben. Ez például egy Kecskemét város térkép, mikori időszakban, régebbi kép, ez 1800-as, 1900-as évek eleje.
Valóban itt azt szerettük volna bemutatni egy olyan interaktív megjelenítési formában digitálisan, hogy 1710 és 2016 között hogyan, milyen formában felőtt a város. Nyilván az utolsó kép az már egy Google Maps, egy korabeli térkép. Gyakorlatilag a város kiépülését tökéletesen lehet követni, hiszen mind a 15 különböző térképet össze lehet egymással vetni, egy csúszkán ezeket meg lehet nézni. Nagyon sok érdekes konzekvencia levonható egyébként, hogyha megnézzük az első katonai felmérést, illetve a 2016-os Google Maps-et, lehet látni, hogy az utcaszövet az viszonylag kevéssé változott, és hogyha megnézzük az 1784-es térképet, az akkori városkontúrt lebetonozzuk, akkor százszerzékosan megkapjuk a mai nagykörutat.
Néhány perc muzsika után folytatjuk a beszélgetést dr. Virág Zsolt művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával. Sem magasság, sem mélység nem rettent. Ez volt a jeligéje Lechner Ödön és Pártos Gyula a városháza építésére beadott tervrajzának. Az épület magassága ma is annyira uralja a város főterét, hogy szinte minden oldalról nagyon jól belátható és fényképezhető. Részletgazdag díszes homlokzata, színes tetőzete, homlokzati órája és természetesen a 37 harang, melyből minden órában felcsendülnek a városhoz köthető dallamok, megállásra, csodálatra készteti az arra járót.
1847-ben már volt egy romantikus, historizáló stílusú terv, amely nem valósult meg a 48-42-es szabadságharc miatt. Utána hosszú ideig kellett várni arra, hogy az itteni ábrázoláson, egy metszeten ábrázolt, hát meglehetősen szedett-verett, toldozott-foldozott, még barokk eredetű városházát lebontsák, és a helyén pedig felépítsék a Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett új városházát.
Hát a mostani sokkal szebb teljesen alapról építették. Tehát
valóban igen, tehát lebontották a városházát, és egy teljesen újat építettek, hiszen ez már sem statikailag, sem állékonyságát tekintve nem lett volna alkalmas semmilyen átépítésre. És hát alapterületében is sokszorosára nőtt az új városháza.
Ezek az építmények itt képeken láthatjuk, mindegyik más. Ezek a pályamunkák voltak, amelyek közül aztán kiválasztották a jelenlegit?
Igen, valóban. Nagyon érdekes, mert beérkezett neoreneszánsz terv, neobarokk terv, sőt neorokokó terv is, de valahogy Kecskemét városa, mivel ez a város szellemiséget is kiválóan tükrözi, mégis Lechner Ödön és Pártos Gyula magyar összetesziós stílusa mellett döntött, amely persze még késői zsitorézaló elemeket is tartalmazott. Lechner Ödön is ez egy fejlődési folyamat volt, mire a legtisztább szecesszióig eljutott. Valóban itt még késői historizáló elemek is találhatók, akár francia, akár német neoreneszánsz elemek is láthatók a városházán. De ugyanakkor itt már megindult az átlényegülése az egyes stíluselemeknek, formaelemeknek, hogy egy a korábbi művészettől elszakadó, ahogyan azt a szecesszió neve is jelenti, egy teljesen új művészeti irányzatot alkossanak meg magyaros formaelemekkel, önálló nemzeti művészetként.
Egy asztalhoz érkeztünk, amely maketten ábrázolja a jelenlegi városházát, sőt, még úgy látom, hogy az udvarokba is benézhetünk, hogyha megkerüljük az asztalt. Előről, oldalról, hátulról nézi az ember, nem is gondolná, hogy három udvar különül el épületen belül, ez mind a mai napig megvan.
Igen, a városháza műemléki védettségű, és említettem az elején, hogy 128 évig nem volt forrása felújítására. Ez kicsit az előnyét is jelentette, hiszen amikor még 7 évvel ezelőtt a munkátok kezdetén az értékleltárt elkezdtük készíteni, bizony kiderült, hogy nagyon sok minden eredeti állapotában in situ megvan. Nem is csak a burkolatokra, vagy akár a különböző világított estekre gondolok, hanem az ilyen teljesen speciális kisebb elemek is, mint a korabeli levegőztető rendszernek a részből készült lamellái, illetve a különböző elemei. Tehát nagyon sok minden megmaradt. Ennek köszönhető az, hogy a városházát oly módon sikerült helyreállítani, ahogyan eredetileg is volt, hiszen egy kicsi helyreállítás volt a II. Világháború után, akkor megváltoztatták a tetőnek a zsolnai majolika cserép kiosztását például, de azt az egyik alpolgármesteri irodában függő akvarell, illetve az eredeti tervek alapján sikerült olyan mintázatúra újraalkotni, mint amilyen eredetileg volt, és hát ennek köszönhető az, ennek a szisztematikus helyreállításnak, hogy a városháza felújítása elnyerte a két legrangosabb magyarországi díjat, elnyerte a műemléki komoz díjat, példamutató műemlékgondozás kategóriában, illetve a felújítást építőipari nívódíjjal ismerték el.
Távolabbról, ha szemléljük, ezen mit lehet bemutatni? Mi az, amit a gombok kezelésével, illetve az épület figyelésével meg tudunk nézni?
Nagyon fontos egy modern 21. századi kiállításnál az, hogy mind manuálisan, mind digitálisan interaktív elemeket tartalmazzon. Napjainkban, amikor nyilván a Reels videókkal és a TikTok videókkal kell felvenni a versenyt az alfa és a Z-generáció esetében, fontos, hogy az ő figyelmüket is meg tudjuk ragadni, ugyanakkor nyilván még az óvodás korosztályra is gondolni kell, akik éppen hogy csak felérik az asztalt. Számukra alkottunk meg egy olyan elemet, ahol a főispáni termeket, a bizottsági termet, a közülési termet, a tanástermet és a polgármesteri termeket kivilágítással jelöltük ezen a összesen 6 hétig nyomtatott és 3 hétig összeszerelt óriás maketten. Gyakorlatilag ez az a rész, ami alapján azokat a tereket be tudjuk mutatni, amelyek egykor voltak Lechner Ödön korában, és ami szintén egy nagyon fontos vívmánya még a mostani helyreállításnak, hogy gyakorlatilag a főispáni termet kivéve valamennyi teremfunkció, többi négy teremfunkciója az ma is újra az eredeti célt szolgálja, természetesen minden terem restaurálásra került, és az eredeti térszerkezet is visszaállt, tehát bátran mondhatjuk azt, hogy a Lechner Ödön korában megálmodott terek, azok alkalmasak most a 2024-es használatra is.
Milyen termek vannak még itt épületen belül? Nagy a tetőtér is például, vannak tornyok, olyan tornyok, amelyen kis ablakok vannak, tehát talán még feladata is lehet.
A városháza teljes alapterülete 5600 négyzetméter, éppen ezért volt nagyon komoly feladat ezeknek a restaurálása. Ugyanakkor ezt tette lehetővé azt is, hogy a városvezetéssel egy olyan új 21. századi városháza használati modellt alkossunk meg, amely talán úgy lehetne jellemezni, hogy egy olasz és egy német típusú városháza ötvözete. Itt arra gondolok, hogy az olasz városháza az önmagában múzeum, önmagában látogatási útvonalakat lehet benne tenni, mint ahogy itt Kecskeméten is, a díszterembe például. Hasonlóképpen múzeum részt is tartalmaz. A német típusú városház alatt pedig azt értettük, hogy általában egy német városházában van a város egyik legjobb étterme, vagy a leghíresebb sörfőzdéje, a pincében elrejtve. Itt pedig a Lechner kávéház az, ami a tipikus kecskeméti gasztronómiát most a tavalyi megnyitás óta kiválóan reprezentálja. Ez volt a cél, hogy a városlakóhoz, illetve a turistákhoz ezáltal is közelebb tudjuk hozni magát az épületet, hogy mindenki magáénak érezze, hiszen ez egy közkincs, és pont ez az előre mutató innovatív városház a használati mód, hogy a hagyományos hivatali rendeltetés megtartása mellett bizony sok minden más is alkalmas a városháza, kulturális közösségi tereket lehet létrehozni, a már korábban elkezdett nyári koncertek, amelyeket az udvarokra hoztunk be, és egy teljesen más atmoszférát biztosítottak, mint adott esetben a szintén gyönyörű és szintén szezeszós épületekkel szegélyzett főtéren. Gyakorlatilag tovább folytatódtak, és ezáltal, hogy a látogatóközpont létrejött, illetve egy város történeti múzeum pedagógiai foglalkoztató tér is helyet kapott az épületben. Ezáltal úgy gondoljuk, hogy ez az a hely, ahol lehetőség nyílik arra, hogy minden korosztály találkozzon a város valóban fordulatokban gazdag, izgalmas történetével.
A látogatóközpont bejárásán túl, vagy amellett, vagy ezt kiegészítve, van arra lehetőség, hogy előre egyeztetve, illetve különleges alkalmakhoz kötve pincétől a padlásig bejárják azokat a tereket a látogatók, amik olyan érdekesek, vagy kicsit zártak, zártabbak?
Vannak olyan vezetett túrák, amelyek mindig rendelkezésre állnak, és bemutatják az épületnek a legérdekesebb részeit, amelyek művészetörténeti nívó szempontjából legizgalmasabbak. Ilyen az erőcsarnok, a díszlépcsőház, az emeleti előtér, vagy akár a díszterem. És hát persze vannak olyan különleges programok is, amikor az erőben említett pincétől padlásig bejárható a városháza különleges események alkalmával.
A Kecskeméti Városháza látogatóközpontban dr. Virág Zsolt művészettörténésszel beszélgetünk.
És itt van szó a két tervezőről, Lechner Ödönről és Pártos Gyuláról. Hogy oszlott meg a munka köztük?
Ez egy izgalmas kérdés. Pártos Gyula volt alapvetően a menedzser. Ő biztosította azt az anyagi hátteret, azt a szervezeti hátteret, az irodát is, amely kellett egy jó működés. Ez ugyanakkor Pártos Gyula önmagában egy jó építész volt, még ha nem is olyan kiemelkedő géniusz, mint Lechner Ödön. A Kecskemét város főterén egyébként még két másik Pártos Gyula által tervezett épület áll, az egyik a református bazár épülete, a másik pedig a akkori Népbank épülete, amely napjainkban is a Magyar Nemzeti Bank épületét foglalja magában. Ugyanakkor ezek még inkább neoreneszánsz historizáló épületek, és hát Lechner Ödön pedig valóban ő volt az, aki az egész koncepcióért felelt, az egész vízióját meghatározta az épületnek, mindennek, mind pedig az összes többi épületnek, amelyet az iroda ugye fennállása alatt megtervezett. Igen, ez természetesen mindig egy csapatmunka. Főleg a díszteremek a kialakítása mutatja, hogy a lehető legjobb szakembereket hívták meg az országból. Ugye erre van a millenniumi építkezési lázban, ez egy nagyon fontos kiemelt projekt volt akkor is, az akkori történelmi Magyarország területén a 72 vármegyében, plusz Fiuma-tenger, Magyar-tenger melléket, hogyha ide számítjuk, tehát akkor is egy kiemelt építészeti tevékenység zajlott itt. És hát valóban az üvegművességtől, az asztalos, mibutra asztalosságon keresztül, akár a fémmunkákig, a kor legjobb vállalkozóit hívták meg, és ennek köszönhető az, hogy ahogyan a német művészettörténeti szakszó mondja, egy Gesamtkunstwerk, egy összművészeti alkotás született itt.
És be is léptünk a művészetek termébe, Kecskemét és a művészetek szobája, ami magába foglalja az irodalmat, a filmművészetet, a képzőművészetet, és hát a zenét, Kodály Zoltán meghatározó személye volt, és mint a mai napig Kecskemét városának.
Egyrészt, ami egyedi kecskeméti, ilyen például a Pannonia rajzfilm stúdiónak a 20. század másik feléből származó, és a 21. század elejéről származó különböző rajzfilmjeit minden látogatónak persze aha élménye van, hiszen minden generáció ezen nőtt fel. Hasonlóképpen szerettük volna megidézni egy kicsit más oldalról, a művészetek oldaláról, itt a rajzművészet oldaláról, egy diafilm vetítés segítségével a beszélő köntösnek a történetét, amelyet ugyan a köntös, amelyre egyébként ebből a teremből egy átlátással visszalátunk. Szerettünk volna még itt egy földrengést is szimulálni, hiszen 2011-ben ez Kecskeméten meghatározó volt, itt egy földrengésgép látható.
És mit kellene érezni, vagy mit lehetne érezni, hogyha működne?
Itt ugye ezt az 5,6-os Richter skála alapján bemutatott földrengést érezhetik a látogatók, amely alapján Kecskemétnek, a házainak jelentős száma romba dőlt, de a nem sok akkorában elkészült városáda is vissza komoly károkat szenvedett. Ami egy kitűzött cél a polgármester asszonnyal, hogy a kecskeméti művészterepnek értékét, nívóját, hiszen itt egy olyan kolónia létesült, amely pont egy szecessziós stílusú, egy szecessziós irányzatú építészeti alkotás együttes, hiszen itt több villa, műterem is készült, illetve az ezen művészterepen zajló művészeti tevékenység is rendkívül jelentős volt. Ezt szeretnénk még jobban bevenni a köztudatba. A nagybányai festészet, vagy akár a gödöllői művészterep az már viszonylag a rangján van kezelve. Ugyanakkor ez lehet az a következő lépés a kecskeméti művészterepnek. A művészei, akik itt szintén bemutatásra kerülnek, egy teljesen új dimenzióba kerüljenek elhelyezésre.
Ez egy hologramos színház előadás?
Pontosan, ez egy holoscreen vetítés, amely a Kecskemét leghíresebb írójának, drámaírójának, Katona Józsefnek állít emléket, és összesen 5 színt láthatunk, szintén a Kecskeméti Színház művészének az előadásában. Körülbelül 12 cm magasan vannak bevetítve az egyes karakterek ebbe a színház beltérbe. És hát valóban ez az a vetítési technika, amely most a 2020-as években a legtrendibb, ez az, amit nagyon sokan valóban végignéznek ilyen vetítés technikával, több jelentet a bánkbánból. Különböző jelenteket lehet választani, és a színpad képes elfordulni is. Hogyha valaki végignézi, gyakorlatilag képet kap szinte az egész dráma cselekményéről.
Itt fordul a folyosó, és jövünk be egy következő terembe, ahol a zenéje a főszerep, de most csend van. Be kell lépnünk, hogy valami hangot halljunk. Harangjáték. Ugye ezeket a harangokat láthatjuk a homlokzaton, közvetlenül a bejárat fölött vannak. Nem egy harang, hanem több különböző méretű, és hát ezek szerint a hangja is mindegyiknek más.
A harangok azok az 1980-as évektől vannak jelen. Ugyanakkor már annyira hozzánőtt Kecskeméti városházához, hogy most ennek a felújítása, újraprogramozása is megtörtént. És itt a kiállításban szerettük volna megidézni, hiszen nagyon sok olyan elem van, amely egyrészt ugye a Kecskemét is kiáltja Nyalka Verbunkját, mű, másrészt ugye Kodálynak a Hári szvítje, amit az Intermezzo, vagy a Csillagok csillagok, amely gyakorlatilag a mai kollektív tudatban is benne van itt Kecskemét városban, az óvodások éneklik, a harangjáték játsza, de a kiáltásban pedig azt szerettük volna bemutatni, hogy mikor, melyik alang csendül fel, amikor ezek az ismert zeneművek lejátszásra kerülnek. Gyakorlatilag a napnak szinte minden órájában van valamilyen típusú program itt a harangjátékon, és hát ebben a két teremben Kodály Zoltán munkásságáról emlékezünk meg.
Beléphetünk Kodály Zoltán termébe, és amíg a hangot halljuk itt a harangokat a háttérben.
Valóban Kodály Zoltán munkásságát kiváló lehet jellemezni a tőle vett idézetekkel, és ez az egyik eleme a belógatott hangjegyeken, installációkon kívül, illetve nem vett, hogy a sokszínűséget a sokféle szín jelképezi. Emellett archív filmfelvételeken is látható Kodály Zoltán. Hasonlóképpen például egy olyan térkép van a terem végében, ahol a Kodály módszert világszerte tanító zeneiskolák látható, hogy minden kontinensen nagyon sok ilyen zeneiskola található, és hát a klasszikus Tó, Ré, Mi, Fá, Szó, Lá, Ti, Dó is itt szintén megjelenik a mindenki általános iskolai tanulmányaiból ismert kézjelek felidézésével.
Visszalépünk, jövünk a következő, talán az utolsó terem lesz ez már. Világosabb fények, itt már az eget is láthatjuk fölöttünk, kék-ék fehér felhőkkel, és Kecskemét jelene.
Igen, megérkezünk a 20.-21. századba, ahol egyrészt a kecskeméti repülőnapot mutatjuk be, amely messze a legnagyobb tömegeket vonzó esemény így Kecskeméten. Hasonlóképpen vannak olyan relikviák, mint a repülő világbajnokoknak, a sisakja, illetve vannak olyan különböző repülőgép makettek, amelyek közül van, amelyik unikális, csak itt ebben a kiállításban létezik, máshol nincsen, egyedi példány, és hát persze a maikor igények megfelelően egy olyan selfie pontot is kialakítottunk, ami azzal az optikai trükkel operál, hogyha valaki egyik lábával belép ezen a kis parapeten, másik lábát felhajtja, akkor olyan, mintha mögötte lévő öt gripen előtt szállna ő maga is.
Igen, ma délelőtt az arborétumban jártam, ott dolgoztam, és látni nem láttuk őket, mert feltűnős volt az ég, de a hangjukat hallottuk, tehát most volt valami repülésük délelőtt. Elég erős hangjelenségre lettünk figyelmesek. Mióta van Kecskeméten katonai repülőtér?
Igen, a két világháború között kezdték el felfedezni a már korábban is meglévő, akkor még ugye elsősorban sport célokat szolgáló repülőteret. Gyakorlatilag innen indult, és hát nem vélet, hogy a mostani Magyar Honvédség Vitézszentgyőri Dezső 100. repülőlandár is napjainkig itt állomásozik.
És a repülőgépek mellett, katonai repülés mellett ugye a gépjárműipar is jelentős, mind a mai napig, és ehhez is van egy nagyon érdekes szimuláció. Most kinyitotta az ajtót, az autó ajtaját, és be lehet ülni?
Igen, valóban. Ez egy történelmi időutazás, hiszen a kecskeméti Mercedes gyár felajánlott egy olyan így gyártott A-típusú, A-osztályú Mercedes-t, amelybe, hogyha beülünk, és megnyomjuk az időutazást gombot, akkor egy olyan animáció indul el, amely Kecskemét 1935-ös évébe viszi vissza a látogatót. Ez volt az az év, ahol Hagyagos Csabával, a helyi múzeum történészével sikerült rekonstruálnunk azt, hogy pontosan hogyan is nézett ki a város két fontos tere, a főtér, illetve a Sugár út, a Rákóczi út. Itt még az egyes épületek fölötti cégérnek a felirata is teljesen hiteles. Nagyon sok archívképet tanulmányoztunk, építésügyi iratok, levéltári források is rendelkezésre álltak. És ennek köszönhető az, hogyha valaki beül ebbe a modern csúcs technológiába, akkor vissza tud repülni 1935-ben, és át tudja élni azt szimulációs vezetés közben, hogy valójában milyen is volt a korabeli Kecskemét.
Beülünk az autóba, és hogyha most elindulnánk ismét, akkor mit kell megnyomni?
A start gombot,
megnyomom a start gombot, igen. Gondolom, ez nagyon népszerű. Hányan ülhetnek ide be? Ugyanúgy, ahányan egy autóba? 5 személy, mondj.
Itt a helyszíke miatt kicsit kevesebben, ugyanakkor jó azt látni, hogy amikor jönnek óvodás, alsótagozatos vagy felsőtagozatos csoportok, komoly sorbanállás zajlik, addig persze mindenki meg tudja nézni a különböző egyéb eseményeket, egyéb helyszíneket itt a kiállításban. De van, aki négyszer áll sorba, hogy meg tudja nézni ezt a kecskeméti szimulációs filmet.
Elindultunk ismét a városházától, macskaköves volt a főtér. Haladunk, fordulunk balra, jobbra, látjuk a kandelábereket, kevesebb volt a fa, mint a mostani kecskeméti főtéren, és most haladunk abban az utcában, ami talán a vasútállomás felé vezet.
Igen, igen.
Ez a dupla út, jobb oldal, bal oldalt, középen pedig fasor van jelenleg is, és haladunk az állomás felé. És a színek is olyanok, hogy barna képet látunk, hogy 1935-ben járhatunk, és most jövünk vissza a városközpont felé. Érzi az ember a mozgást, miközben nem mozgunk, tehát ez ilyen érzet. Tudja, mi hiányzik nekem? Egy kis motorhang, egy kis autómotorhang, vagy valamilyen hangzás a képek mellé. Ezt még be lehetne iktatni. Most megint fordulunk. El tudjuk olvasni a boltoknak a felírásait. Szemben a templom, és hamarosan megérkezünk ismét a városháza épületéhez. Leparkoltunk. Vége a vetítésnek. Kiszállunk az autóból. Igen, a kecskeméti sport sikerek mellett sem szabad elmenni.
Igen, a sport az minden városban egy nagyon fontos közösség összekovácsoló erő, és hát valóban ez is egy ilyen formában az ötlet. A kecskeméti torna egyletnek a legfontosabb sikere pont a 100 éves fennállása idején 2011-ben következett be, akkor megnyerte a Magyar Kupát, illetve pont a Városházi Látogatóközpont átadásának az évében egy történelmi ezüstérmet szerzett a KTE az NB1-ben. Ennek köszönhető az, hogy egy ilyen elemmel zártuk le gyakorlatilag ezt a kiállítási részt. A vártnál sokkal sikeresebb lett ez a rész is, hiszen nagyon sokan jönnek, megnézik, örülnek, hogy ilyen típusú tartalmakat is látnak, hiszen egy-egy ilyen kupagyőzelmet nem lehet elégszer megnézni.
Itt érünk a látogatóközpont zárásaként a végére, visszaérünk abba a térbe, abba a fogadótérbe, ahol a csoportok is megváltják a jegyet, illetve elindulnak. Tulajdonképpen ezzel a látogatóközponttal Lechner Ödön kezdeti álma valósult meg most, hogy ez ide került.
Igen, ezt mondhatjuk, hiszen valóban dokumentáltan rajta van a terve, ezekon a múzeumnak a terve. Most így, hogy 128 év után felújításra került a szezessziós városháza, valóban Kecskemét is egy olyan ikonikus vonzerővel gazdagodott, ami a egyedi utazási döntéseket is befolyásolja, hiszen tudják a turisták, hogy jönnek Kecskemétre, akkor itt egyrészt a városházán eltölthetnek hosszú órákat, meg tudják nézni, be tudjanak jönni szervezett keretek között, megismerkedhetnek a város történetével, utána pedig fel tudják keresni az egyéb látnivalóit Kecskemétnek, akár a Cifra palotát, amely szintén egy ikonikus műemlék, akár a Katona József Múzeum egyéb kiállításait, el tudnak menni a termálfürdőbe. Tehát nagyon sok olyan turisztikai ágazatot még rá lehet kapcsolni egy-egy városlátogatásra, egy városháza látogatásra, amely így együtt most már egy háromnapos tartózkodást mindenképpen tud biztosítani.
Lehet-e a látogatóközpontot vezetetten végigjárni?
Lehet természetesen, hiszen nagyon sok olyan történeti információ van, hogyha valaki végigjárja a látogatóközpontot, és minden tartalmat elolvas, akkor kb. 4,5 órát tölt itt, de hogyha még felmegy a felettünk lévő múzeum pedagógiai foglalkoztató térbe, akkor ott is számos olyan programon tud részt venni, amely még tovább mélyíti a tudást, illetve a látogatóközpont idegenvezetői még nagyon sok olyan rejtett dolgot el tudnak mondani, amit mi nem tudtunk így kiírni a falakba a magyar és az angol nyelvű feliratok mellé sem. Illetve nyilván azt ki kell számolni egy kiáltásnak a tervezésekor, hogy mennyi ez a tartalom, amit a látogatók elolvasnak, azt milyen tördelésen, milyen formában lehet tálalni. Komoly hiba lenne komplet lábjegyzetes tanulmányokat kiírni a falakra, hiszen annak neki se veselkednének, hogy elolvassák a látogatók, és hát annak az lenne a vége, hogy akkor semmilyen információ nem menne át, nem lehetne dekódolni, tehát átrohannák a kiáltási termeken.
Az iménti percekben dr. Virág Zsolt művészettörténésszel, a Kecskeméti Városháza látogatóközpont kiállításának kurátorával beszélgettünk. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszönöm a figyelmüket. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy 2026. januárjától hetente kétszer barangolhatnak velünk hazai tájakon. Messzelátó minden hétfőn és pénteken 9:04-től.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!